Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, közlekedés apróban folytatódik a sorozat. A vendégem a stúdióban Lakatos Gergely, autóipari szakértő. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
És köszönöm a meghívást.
És biztonságról beszélgetünk, közlekedés biztonságról. Én azt kértem tőled néhány nappal ezelőtt, hogy legyél vendég, és legyen a témánk az, hogy mit tudnak ma az autók, ami a biztonságot illeti, és mit tudnak mondjuk majd 5-10-15 év múlva. Mit lehet erről tudni, és mi a te prognózisod? Kezdjük talán egy statisztikával, meg egy hírrel, ugye, hogy a Zero Vision 2050, ugye azt tűzi ki célul, ha jól mondom, hogy a halálos áldozatok számát az utakon azt 50%-kal csökkenteni kell.
Igen.
Ugye ez a megállapítás, ez a cél, ez a deal.
Ez egy nagyon erős vállalás, de nagyon fontos. 2050-re kell, ugye 50%-kal, mihez képest 2019-hez képest. 2019-ben jött ki a Zero Vision is, meg a Zero Emission is. A Zero Emissionről már rengeteget beszéltünk, ez a autók lokális kibocsátását vigyük le nullára. Ezzel kapcsolatban nyilván vannak egyéb kibocsátások is, amit szeretnének csökkenteni, gyáraknak a kibocsátása, stb. A halálos és súlyos kimenetű balesetek számát szeretnék 50%-kal csökkenteni, és ez egy elég nagy kihívás. Ugye, ha arra gondolunk, hogy az autók száma azért még mindig nő, egyre több ember még mindig egyéni módon utazik, vagy saját járművel utazik, vagy megosztott autóval utazik, ugye azok sem csökkentik a balesetek számát, mert aki alkalmi vezető, azért annak kevesebb a rutinja. A másik oldalról pedig, amit nehezen tudunk mérni, vagy nehezen tud mérni egyáltalán a bármilyen statisztikai hivatal, hogy hány kilométert teszünk egy autóval. És azért azt látjuk, hogy ebből a szempontból szűkek már az utak, és ez sokkal inkább balesethez tud vezetni, ugye tömött autópályák, vagy autópálya felújítások, amik rendszeresek, vagy az autóknak a megnövekedett súlya, tehát ezt is beszéltük régebben, ugye ez se tesz jót mondjuk egy féktávnak. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy erős kihívás, de európai szinten 19-hez képest azért csökkennek a számok. Nyilván voltak ebbe nagyobb csökkenések, mint 2020, amikor ugye Covid volt. Valamikor egy
nem
picit
közlekedtünk, nem volt annyi baleset, ez nyilvánvaló.
Utána pedig ugye újra belehúztak az emberek, akkor nyilván visszanőtt. Tehát ebben van egy hullámzás, de hogyha 19-et meg 2024-et nézzük, akkor alapvetően a tendencia az csökkenő számot mutat.
Igen, Magyarországon szerencsére ez így van, pont Bartal Tamásról beszélgettünk néhány adással ezelőtt. Európában milyenek a számok? Meg az is eszembe jutott, sőt, szóba is hoztuk abban az epizódban, hogy milyen érdekesen azt tudni, hogy milyen a korfája a gépkocsi vezetőknek, igen, mert attól is függ, hogy mennyi baleset. Tudom, hogy az idősebbek vagy fiatalok mindig másokat okolunk a balesetekért.
Igen. Igen.
Az is valóban érdekes lenne, hogy de mennyit vezetnek azok, akik úton vannak, tehát mennyire rutinosak, mennyire sok a kezdő. Nekem eszembe jutott az is, hogy ez a fiatal generáció egyre kevésbé akar már autót birtokolni.
Igen.
Talán ott már a közösségi közlekedés, meg a megosztott...
Hát, hogy az alkalmi autózás.
Autó, igen, meg a mobilitás a lényeg, igen, ugye ezt tőled tanultam annak idején. Uh-huh. Szóval talán idősödik az úton levők átlag életkora, de erre talán nincsen statisztika. Szóval nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi baleset van, és aztán nyilván bejön ez a zéro emisszió kérdése, meg a Zero Vision kérdése is, de ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy ezt így leszorítani. Ez nyilván biztonság, újabb és újabb biztonsági felszerelések kellnek az autóba. Tulajdonképpen csak ez védhet meg bennünket, nem?
Nagyon erősen jönnek be ezek a aktív, passzív, félaktív, félpasszív biztonsági elemek. Ezeket lehet egyrésztről nézni a biztonság szempontjából, lehet a másik oldalról nézni az önvezetés irányába haladás szempontjából, mert gyakorlatilag az önvezetésnek van 5 szintje, meg a nulladik szint, ami a legelső szint volt, hogy akkor aktiválódtak ezek a biztonsági dolgok, gondoljunk az ABS-re. Én már, azt hiszem még az autó, amint tanultam, az még nem volt ABS-es, de igazából, amint már vezettem, azok már ABS-esek voltak, tehát hogyha lesatúztuk a féket, akkor nem engedte, hogy blokkolódjon a kerék, mert akkor csak úgy csúszik az autó, hanem
szakaszosan
áll meg az autó, hogy mindig kapjon újra és újra tapadást, és ne csúszson az autó. Ugye ez az ABS, de ezt nekünk kell a fékpedállal ugye aktiválni. És ahogy megyünk tovább ezekben az önvezetés szintű kategóriákban, 1-es, 2-es, 3-as szint felé, úgy jönnek be azok a dolgok, amikre mondhatjuk azt, hogy most már leveszem a lábam a pedálról. Tehát ugye van egy tempómat, ami tartja a sebességet. De még figyelnem kell. Mondhatjuk azt, hogy a következő szint, amikor ugye a tempomat már úgy működik, hogy egy követési távolság van, belefékez, belegyorsít, megtartja azt a távolságot, amit kell hozni, és akkor a következő szintnek azok a lépések jönnek, amikor egy bizonyos időre teljesen átveszi az autó
robotpilóta
vezetését. És akkor itt jönnek ezek, nagyon jó, hogy mondtad ezt a robotpilóta szót, vagy amit az amerikai Tesla ugye autopilotnak hív, hogy ezekkel a elnevezésekkel nagyon kell vigyázni. Mert ameddig az ötös szintre el nem érünk, addig mindenképpen az autó vezető a felelős. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni bármikor, amikor így gépjármű átvételen vagyunk, vagy oktatás van, vagy egyáltalán most csak így, hogy nézzük egymást és halljuk egymást itt a rádióban, hogy ugye az új kategória, ez a fejlett vezetés támogató rendszer. Vezetést támogat, nem helyettesít. Tehát továbbra is nekünk kell figyelni. Nyilván nagy segítség, hogy mondjuk egy tömött autópályán van egy holtérfigyelő, és akkor a tükörben egy sárga háromszög felvillan, hogy figyelj, holtérben van egy autó, nem most próbálj meg sávot váltani, vagy amikor kitulaltunk, ugye akkor a hátsó keresztirányú forgalmat segíti. Úgyhogy ezek már tényleg odáig visznek, hogy nagyon sok balesetet megelőznek. Nyilván ugye az ember gyárakban van, ilyen helyeken dolgozik, akkor ott kint van nagy táblával írva, hogy a majdnem baleseteket is jelenteni kell, ugye ez van a gyárban, mert abból lehet tanulni, hogy na, ha milyen balesetet úsztuk meg, akkor legközelebb azt csináljuk jobban a gyárban. Nyilván a majdnem baleseteket az autóval kapcsolatban, közlekedéssel kapcsolatban nem jelezzük, csak maximum csinálunk egy ilyet, hogy fú, de jó, megúsztam.
Ezt megúsztuk, igen.
Azért szerintem havonta lehet, hogy van egy-egy ilyen élménye az embernek.
Biztos.
De ezek az új eszközök, amiket így akár végigismertünk, azok ebben mind segítenek. És ez a GSR, a Mosaic, ez a General Safety Regulation, ez a GSR, ez ami jött be 2024. július elejétől, ami most már kifejezetten megszabja, hogy teljesen új típusban, vagy frissített modellben milyen olyan egyéb kötelező dolgok kellenek, hogy legyenek az autóban, amiket az előbb felszóltam, ez a holtérfigyelés, a keresztháttér figyelés, amikor tolatunk, akkor, hogyha oldalról jönnek autók, ez a klasszikus parkolási történet.
Bevásárlóközpontokban ez nagyon-nagyon jó jön egyébként, amikor jössz kifele, a másik is jön kifele, igen. Meg oldali lányból is mind a ketten jöhetnek, igen, tehát igen. Ez legalább három irány.
És akkor van ugye az intelligens sebességszabályozó rendszer, ami már a kamera segítségével leolvassa a táblákat is, és akkor arra is figyelmeztet, hogy te a észlelt táblához képest milyen sebességgel mész, ezek már azért fejlettebbek, régebbi autóba, én is még ilyenbe ülök, sokszor a kilométerkőt veszi sebességtáblának, és akkor autópályán hirtelen mondjuk bejelzi a 90-et, mert a 90-es kilométerkőnél ment el az ember. Nyilván, tehát ezek a dolgok így fejlődnek, de az, hogy folyamatosan támogassa a mi vezetésünket, hogy biztonságosabb legyen, egyre, az még mindig sűrűsödő forgalomban, ebből a szempontból ezek tényleg aktív történetek. Ugyanúgy igaz ez a sávtartó asszisztensre, hogy régen ez csak figyelmeztetett, hogy elhagyod a sávot, esetleg csipogott, esetleg bevibrálta a kormányt. Most meg már sávban tart, minimális kanyarszöget tud neked tartani, vagy ezt összekombinálni egy fékezéssel, hogyha érzi, hogy nagy kanyart mész, akkor már az autó magától leveszi a gázt.
Tehát felülír, ahogy az öt fokozaton megyünk följebb, ha jól értem, akkor egyre inkább felülír engem, ugye, a kvázi a robotpilóta,
hát
az autó.
Vagy támogat, tehát nyilván ettől függetlenül ugye gondoltunk bármelyik országra, hogy éppen hiányos a festés, tehát nyilván valamit elképzel az autó, és az lehet, hogy nem olyan, tehát továbbra is nekünk kell vezetni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a sávtartó nem tartotta az autót, és ezért neki mentem a szalagkorlátnak, és akkor az autó hibás, vagy a felfestés, tehát ezt még egyszer kihangsúlyoznám, de nagyon-nagyon sok minden ebbe segít, vagy az automata vészfékező rendszer, hogyha elbambulunk, és előttünk megáll a sor, akkor az befékezzen. Ezzel párhuzamosan sok autóban már benne van az, hogyha nyomtunk egy satúféket és leblokkoltunk nullára, akkor a gázpedálra lépek utána, akkor nem ad olyan erős gáz, tehát hogy fröccsöt. Ez a pánik gázfröccsöt, ez a pánik nyomom a egyik lábbal, másik lábbal akár, vagy fékgáz, ez ne történhessen meg. Sokan nem szeretik, de ugye van már ez az éberségfigyelő rendszer. Ez gyakorlatilag a szemkontaktust figyeli, hogy az autó útra figyelsz, vagy pedig másfelé figyelsz, és akkor csak meg...
Tehát látja azt, hogyha a telefonomat böngészem közben? Ezt gyakran látod, érzékelni,
igen, hogy az ember a forgalmat nézi, vagy pedig elfigyel. Nyilván ez a tolerancia küszöb, hogy hol van, ezen szoktak akár autóteszelők reklamálni, hogy csak egy picit balra néztem, mert ugye kanyarodok és jobbra hátra nézek, vagy balra nézek, tehát ez is benne van, hogy ez a vezetés természete. Tehát ezek mind-mind úgy finomulnak, de hogy alapvetően ez alapértelmezetten be van kapcsolva az autóban, amikor minden alkalommal indulunk, és ezekből valami még kikapcsolható, valami már nem. Ez próbálja segíteni. Nyilván, aki szereti az autóvezetést, és ezt nem egy közlekedésnek fogja föl, hanem ez részben neki egy élvezet.
Tehát nem feladatként, vagy munkaként fogja föl.
Hanem most jó értelemben véve sportként fogja föl, ez nekik szomorúság, de itt megint mehetünk ugye a cél felé, hogy a halálos balesetek számát megelőzzük, ebből a szempontból viszont kell, illetve gondolhatunk arra is, hogy mi is van azért, hogy fáradtan ülünk be, vagy emeltebb idegességi állapotba. Gondolhatunk az idősebb embereknek, akiknek ez segítség. Nyilván ezt hozzá kell szokni, és be kell tanulni, és ebből a szempontból van még mit haladni, de mind ezek úgy segítik azt, hogy kevesebb baleset legyen. Nyilván az őrülteket nem vonjuk ide.
Kiszűrni, igen.
De több, hogy mondjam, szélesebb utakat már a városokban nem tudunk építeni. A forgalmat látni, hogy ezt így nehéz teljesen kordába szabni, vagy gyorsan kell ellene alternatívát ajánlani, tehát hogy sokszor inkább, ha az autózást akarjuk csökkenteni, akkor ugye előbb kéne megteremteni a tömegközlekedési, vagy szebb szóval, normálisabb szóval, illetve a közösségi közlekedési alternatívát felajánlani, mint hogy azt mondani, hogy akkor...
Na most már... akkor ülj át, igen.
Tehát ebből a szempontból nyilván ez egy... több részletes történet, de ezek a baleset megelőző dolgok, amikről beszéltünk, ezek ténylegesen hozzásegítenek, csak ahogy mondtuk a legelején, hogy a nem megtörtént baleseteket senki nem számolja. Tehát ebből a szempontból ugye egy öregedő autóflottáról beszélünk Magyarországon is. 10 éve még 11 éves volt az átlag életkor, most 15-16 évnél járunk. Többet autóznak az emberek, a fiatalok alkalomszerűen vezetnek, ugye ez se segít. Mondhatjuk azt, hogy az öregek meg elmúlt 20 éves képest az idősebbek ugye tovább. Statisztikailag ugye hosszabban élünk Európában, hosszabb ideig akarunk vezetni, de biztos, hogy a figyelmünk meg a reflexeink idővel csökkennek.
És hát az is érdekes, hogy mondjuk, hogyha jön az elektromobilitás, és erről talán a következő adásban beszélgethetünk is majd, hogy lehet az a téma, hogy amikor ugye most már, éppen tegnap vagy tegnap előtt hallottam egy egészen friss adatot, hogy a benzines autó eladások száma az most elkezdett Magyarországon csökkenni, vagy Európában. Tehát az elektromobilitásnak most van egy újabb hype-ja, úgy tűnik, ugye volt ez a beesés, vagy van igen, ez igen. A beesés, de most, mintha a tendencia, legalábbis itt Magyarországon most megint változott volna. Azt az üzembe helyezett autókról volt ez a statisztika. Szóval azt akarom mondani, hogy egyre többen ülnek át valamilyen módon elektromos, vagy plug-in hibrid autó, vagy másba, mint amiben szocializálódtak. Akár időskorban is, nyilván egészen más vezetési szokásokat követel egy elektromos autó. Erről talán akkor beszélhetünk legközelebb. Igen. Meg, hogy miben különbözik egyáltalán, ha már váltok, akkor nem csak abban különbözik, hogy nem a...
Új lesz, hogy nem
meg, meg nem a nem benzin töltök be, hanem bedugom valahova. Igen. Rengeteg minden más is. Erről legyen egy külön beszélgetés.
Zárásként talán annyit engedj meg, amit te is elkezdtél, hogyha adjuk meg magunknak az időt, és kérünk segítséget abban, hogyha átölünk egy újabb autóba. Ez nem biztos, hogy sokkal modernebb lesz, vagy nem lesz modernebb, de hogy adjunk magunknak időt arra, hogy megnézzük, hogy az az autó hogy működik. És legalapvetőbb dolog, én ezen mindig csodálkozom, hogy ott ülünk a 5-6 éves vagy zsírúj autókba, és még mindig kézbe telefonálunk, pedig egy telefont összepárosítani egy autóval 3 másodperc, és mindenki meg tudná csinálni. Szóval, ha új autóba ülünk, mindig szálljunk arra, hogy ez mire képes, tanuljuk meg az új dolgokat, hol kell bekapcsolni, vagy hol kell kikapcsolni, és a legelső talán az lenne, hogyha a telefont végre a Bluetooth-szal a kihangosítóval használnánk, az nagyon sokat segített.
Ugye mondtad a sávtartó asszisztens, mondtad az automata, vagy beszéltünk, ugye, automata vészfékező rendszerről, akkor éberségfigyelő rendszer, hátramenetiradar, vagy kamera. Azon is gondolkoztam, ezeket közben ki is lehet kapcsolni? Hogy lesz ez majd?
Mindent már nem lehet kikapcsolni.
Ez nagyon
tehát
fontos
az kérdés. Egyik az az, hogy vagy menet köz, tehát hogy már olyan, tehát a reguláció már ott tart, hogy amikor beülsz az autóba, mindennek bekapcsolva kell lennie ezek közül, és maximum egy párat még lehet kikapcsolni, de ha ez újra beindulsz, akkor újra beülsz az autóba, és elindulsz fel, akkor újra visszakapcsolódik.
Tehát az lenne logikus, hogy egy idő után ezeket ne lehessen kikapcsolni, mert akkor különben...
Nagyon sok olyan dolog van.
Ezt tudod, a biztonságért, igen, hogy hátul kötöm be.
Igen.
Hát ilyenek is vannak.
Valaki nem szereti a tempomatot. Az ember tempomattal megy, a fogyasztása javul. Ha egyre sűrűbbek az autópályák, ugye ez a megindul a forgalom, fékezünk. Egy párszor mindennyien lementünk a Balatonra talán, akik autózunk. Ha ott a távolságtartó tempomatot bekapcsolom, sokkal nyugodtabb tudok lenni. Figyelnem kell, de nincs ez az idegeskedés, hogy akkor most megindult, nem indult, meg teljesen ráfókuszálok, vagy egy nyugodtabb történetbe tudunk lenni. Ugyanez igaz az automata váltóra és a kézi váltóra. A gyártók egyre inkább használják az automata váltót, mert az emissziós normák nekik könnyebb megfelelni, és gyakorlatilag már ott tartunk, hogy régen az automata váltóra mi volt? Lassan vált, nem olyan gyors, és sokkal többet fogyaszt. Most ott tartunk, hogy az automata váltó gyakorlatilag legalább ugyanazt az élettartamot tudja hozni, mint egy kuplunk, sőt, üzemanyag szempontjából hatékonyabb tud lenni, és a városi araszolásban vagy bárhol egy kényelmesebb sokkal dolog kényelmes. Tud lenni.
Hát tehát az autókölcsözők mindig mondják, hogy főleg a reptéren, hogy már nem lehet kéziváltós autót szinte kiadni a külföldi ügyfeleknek, főleg tengeret, már csak igen, az automata igen, játszik. Igen. Tehát előbb-utóbb...
Van olyan kiszállító, élelmiszerkiszállító cég, akiknek a kiszállító autói automata váltósak. Tehát ők, akik sokat mennek egy évben, és ők is rájöttek, hogy a városban fölveszik a fiatal sofőrt, leégeti a kuplungot három kanyar után, vagy három tolatás után. Sokkal egyszerűbb, hogyha meghatékonyabb, hogyha automata váltós van.
Még egy dolog jutott eszembe, sőt kettő. Az egyik, hogy még mindenképpen beszélsz a baleseti károkat mérséklő rendszerekről, mert az még ide tartozik, ha már megtörtént a baleset. A másik pedig az, hogy ha már onnan indultunk, hogy halálos balesetek és Zero Vision 2050-re, akkor nyilván az is számít, hogy tudom a gépkocsi vezetőt szabályozni, leszabályozni abban, hogy mondjuk esetleg bódult vagy ittas állapotban ne vezethessen gépkocsit. Tehát annak már olyanak, ezzel beszéltünk is talán egyszer, hogy érzékeli, hogy érzékelheti akár egy kamion vagy teherautó, hogy alkoholt fogyasztott a sofőr, akkor nem indul el.
Átmegyünk a haszongépjárművekre, nekik is megvan ugye ez a reguláció, nekik is bejött. Itt, ami már az új autókba be kell építeni, hogy a teherautóban meg kell lennie úgymond annak a helynek, annak a csatlakozó helynek, ahova az alkoholszondát be lehet tenni. A 3,5 tonna alatti furgonokból ugye még nincsen tahográf, de ez hamarosan kötelezővé válik. Úgyhogy ebből a szempontból így már most úgy készítik fel az autókat, és ez végre egy hosszú távú előre gondolkodást mutat, hogy már most van ez a két fontos funkció, amit még nem kell beépíteni az autóba, de már legyen meg a helye, hogy
ha a szabályozó úgy dönt,
akkor utólagosan be lehessen majd szerelni. Úgyhogy ebből a szempontból a nagyon fontos része, amit most említettél, hogy a haszongépjárművek is ezekbe haladnak fel. Hát emlékszem, nyilván a furgonoknak az volt a lényeg, hogy négy kerék, nagy raktér, és a sofőr belőjön, az kész, és teljesen fapados verzió. Itt is jönnek már ezek a biztonsági rendszerek. Az alkatrészárak emelkednek, a javítási díjak emelkednek, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk körülbelül 100 000 forint mondjuk egy extra kamera, vagy a tolatóradarszett, hogy benne legyen az autóba. Ehhez képest amennyit kivédünk nekitolatásokkal, koccanásokkal, parkolási sérülésekkel, amik lehetnek egyben személyi sérülések is, ezek gyakorlatilag arányaiban többszörösen megtérülhető eszközbefektetés.
Ez könnyű azt elgondolni, akár 10-15 év múlva Európában már minden, akár személyautóban is lesz egy ilyen kötelező alapfelszerelés, hogy alkoholos befolyásoltsága semmiképpen ne tudjon elindulni az autó.
Igen, tehát ezek a rendszerek már beépülnek a hétköznapi szinten, akkor nyilván az idősebb generációnak ez mindig ez nehezebb alkalmazkodni, de aki aki újonnan kezd el vezetni, az már ehhez fog szocializálódni, hogy nem hiszem, mert úgyis benne van az autóban. Tehát, hogy még azzal se próbálkozom, hogy egy korty, hogyha ez a zéró tolerancia van érvényben. És a másik része pedig, amit elkezdtél mondani, és akkor itt, hogy bekerülnek hamarosan az autókba a fekete dobozok, úgy, mint a repülőgépbe, talán ez a legjobb példa, hogy ezekből az adatokból kinyerjük, hogy ténylegesen mi történt, hogy történt, ami így segíti a jövőbeli autófejlesztés.
Ez az EDR, ugye? Így rövidítetted
igen, nekem. Igen. Hát Event Data Recorder, ugye minden ilyen dolog három betűs és angolul van, tehát ezt magyarul ugye fekete doboznak hívjuk, ez is, ami előbb-utóbb be fog kerülni az autóba. Ugye már most is nagyon sok minden adatot rögzít az autó, attól függ, hogy milyen típusú autóba ülünk, és ebből a gyárba tud adatot továbbítani, sőt a fogyasztási adatokat már az új autóknál a szervízen keresztül, amikor beviszük kötelező szervízre, akkor sok autóból már küldik föl, hogy ugye ez a katalógus fogyasztás és a valós fogyasztás hogyan alakul.
Hol ér össze? Hol nem ér össze.
Úgyhogy ebből a szempontból ezek így mind segítenek arra, hogy egy adatvezérelt alapú döntések szülessenek a jövőben.
És ez érdekes, mert ha ilyen EDR-re lesz ellátva a személygépkocsi, akkor egy pár év múlva már azt is megmutatja majd, hogy esetleg én elbambultam-e, vagy esetleg megosztott figyelem, ugye valamit csináltam, már ezt is rögzítheti, és akár ez bizonyító erejű lehet egy balesetnél, egy súlyos balesetnél, hogy most végül is mi történt, és a sofőr miért hibázott.
Igen, hát ezek gyakorlatilag így már elég jól összeállhatnak, tehát onnantól kezdve, hogy van az autóban egy ilyen saját, az autóban önmagában lévő egy ilyen telematikai rendszer, ami tudja mondani, hogy milyen sebességgel ment, hanyas fokozatban volt, ha ez még a fokozat még számít, vagy éppen melyik pedált hogyan nyomta, az előző időszakban az éberségfigyelő mit rögzített, hányszor bobiskolt el, hányszor kellett neki csilingelnie, hányszor kellett a sávtartásnak beavatkoznia. Ezekből nyilván mind egyre több dolog következhető majd visszafelé, úgymond a baleset után.
De az alaptétel azt hiszem az volt, hogy amikor többször is mondtad, és a legén ezt hangsúlyoztat, hogy a felelős én vagyok. Akármennyi automatizmus is van, és biztonsági rendet, és jön a mesterséges intelligencia, sőt a szoftver, meg az önvezető autó, egyelőre még a felelős az én vagyok, ugye?
Így gyakorlatilag az ötös szintnél beszélhetünk majd arról, ami még azért messze van, hogy már nem vezetőülés van, hanem utasülések az autóban, tehát ott már be se fogok tudni avatkozni, tehát nem lesz kormány, nem lesz pedál. De ez az ötös szint, ez még nagyon messze van, és két dolgot az önvezetéssel kapcsolatban megint érdemes különbséget tenni. Az egyik a robot taxi, a másik a teljesen automatizált önvezető autó. Amiket látunk, ilyen Amerikában mennek önvezető taxik, azok igazából betanulnak egy várost, az egy robot taxi. Ez egy következő lépés afelé, hogy megszülessen az önvezető autózás, mert ez segít, és pont ugye ez a... Amikor azt mondjuk, hogy szoftvervezérelt autókat építünk most már, és nem technika alapú módon fejlesztjük az autókat, tehát nem az autóba illesztjük a szoftvert, hanem a szoftver köré építjük az autót. Ebből a szempontból nyilván ez mind ugye az elektrifikáció felé is tudja vinni. Hát csak gondoljuk bele, hogy egy ilyen robotizált autónak mondjuk az, hogy sebességet vált, vagy nem, sokkal egyszerűbb, hogyha egy lineárisan sebességváltó nélküli autóval tud haladni, de itt a robottaxik is folyamatosan tanulnak, és ebből a szempontból ez mind majd hozzásegít ahhoz, hogy önvezető autók legyenek. Tehát az önvezető autók majd képesek lesznek robottaxiként üzemelni, de a robottaxik, mint fogalom, azok nem képesek teljesen önvezetésre.
Hát ez még odébb van.
Még odébb van. Ennek az egyik legnehezebb része egyébként a jogalkotói.
Meg a felelősség, ugye? A szoftver, gyártó, a kereskedő, ki lesz a felelős, hogyha bármi történik, vagy az, aki az utasülésben ült.
Tehát ugye most volt ugye hír, hogy a reptéri szoftvereken megint történt egy hacker támadás, leállt az egész történet. Tehát hogyha mondjuk a régebbi autóknál rengeteg ilyen hekkelési rés volt, hogy akkor átveszük az autó fölött az uralmat távolra, és akkor mondjuk én felállítom neked a fűtést, mert benne maradt egy biztonsági rész, ugye a netre már felkapcsolódik az autó, és akkor
megfőzlek.
Megfőzlek, igen, de nyilván ez egy félig jó, félig rossz poén, de ennél nyilván sokkal komolyabb dolgot is lehet csinálni ebből a szempontból, úgyhogy itt nagyon sok olyan kérdés van, még jogi, cyber security kérdések, ami mellett azért nem mehetünk el.
Nagyon szépen köszönöm neked, akkor legközelebb beszélgessünk arról, jó, hogy mi a különbség, ha én most holnap vennék egy elektromos autót, akkor rendben. Mi lenne a különbség a mostanihoz képest. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Lakatos Gergely autóipari szakértő volt a közlekedés apróban vendége. Következő epizódban folytatjuk.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.